törvénysértő képviselők, saját törvényeiket sem tartják be a parlamentben tilosban dohányzó képviselők, tudják, tilos, amit tesznek, mégis csinálják. Lebukások és kínos magyarázkodások a Szempont kamerája előtt. És török-magyar harc egy kisfiúért, avagy a Szempont 3 évet átölelő drámai filmje egy török apáról, egy magyar anyáról és egy elrabolt kisfiúról, Mehmet Karcsikáról, meg az igazságszolgáltatásról.
Minket minden szempont érdekel, önnek elég egyre figyelnie.
Szempont. Csütörtökön 20 óra 10-kor az M1-en.
Barátságtalan lépésnek minősítette a kormányfő is az ÖMV felvásárlási szándékát a MOL iránt. 80 ezer oldal, átvizsgálják az olajszőkítési ügyek dokumentumait és amit lehet nyilvánosságra hoznak. Véget ért egy korszak, több mint 10 év után Tony Blair brit kormányfőben nyújtotta lemondását a királynőnek. 500 hektárnyi erdőjék Franciaország déli részén több mint 1000 turistát kellett kimenekíteni. Jó estét kívánok! Felvásárlási csata indult a MOL részvényeiért, miután az ÖMV növelte a MOL-beli részesedését. A MOL vezetése igyekszik ezt megakadályozni, ezért részvényt vásárol a stratégiai energia ágazatban. Egy ilyen méretű üzleti tranzakció feltételezte volna, hogy az ÖMV-ben nagy tulajdonos osztrák állam legalábbis jelezze szándékát, de ez nem történt meg, ezért a lépés, akárki is irányítja, úgy képzeljék el, hogy ellenségesnek tekinthető. A mögöttes szándékokat buzgón elemzik a szakértők, hogy ez ilyenkor lenni szokott, de tény, hogy hatására jelentősen drágultak a társaság részvényei. Egy hete még 24 ezer forintot értek, tegnap már 30 ezret. És elemzők nem tartják kizártnak, hogy 40 ezer forintra emelkedjék az árfolyam. Hát ilyenkor szokás azt tanácsolni, hogy venni, 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 már annak, akinek van pénze.
A MOL részvények árfolyama ma délben 28.600 forint környékén áll. Látszik, hogy kedden délben 30.000 forint fölött is járt az árfolyam.
Ennek oka, hogy felvásárlási harc indult a MOL részvényekért. A magyar cég vásárolja saját papírjait, miközben az osztrák ÖMV tovább növelni részesedését.
Elég valószínű forgatókönyvnek tűnik azt, hogy az OMV szeretné a saját pozícióját biztosítani a MOL-ban, és ezáltal a két cég együtt ki tudna védeni egy orosz ellenséges felvásárlási kísérletet.
A MOL-nál viszont attól tartanak, hogy az osztrák cég így akarja befolyásolni stratégiájukat. A két társaság eltérően képzeli a jövőt.
A MOL sokkal inkább az integrált vállalat szerepére törekszik, és elsősorban mondjuk Dél-Kelet-Európa felé fordul, míg az ÖMV sokkal inkább a fejlettebb, de kelet-közép-kelet-európai országok piacára törekszik.
Az ÖMV befolyásának megakadályozására a MOL menedzsmentje tegnap 5 millió saját részvényt vett borsos áron az OTP segítségével. Mivel tulajdonrészük a szabályok alapján nem haladhatja meg a 10%-ot, ezért meglévő részvényeiket kölcsönadták a banknak, így tudtak újabbakat venni.
Nem tekintem barátságos.
Az ÖMV vásárlásának ügyében a miniszterelnök is megszólalt, pedig az állam már nem tulajdonos a MOL-ban.
Azt gondolom, hogy ez barátságtalan lépés. A kivásárlási szándékot a nemzetközi üzleti életben szokásos fogalmakkal élve ellenséges kivásárlási szándéknak gondolom.
Az európai gazdasági lapok szerint az ÖMV részvényvásárlása erősen befolyásolhatja az unió energiaellátási biztonságát. Ha a MOL elfogadná az osztrák cég közeledését, az uniós Nabucco gázvezetékrendszer építése lendületet kaphat. Az elemzők szerint a vetélkedés nyertese az orosz Gazprom lehet, amely sorra vásárolhatja fel a kelet-európai finomítókat és az üzemanyagpiacot. Erre a MOL-nak és az ÖMV-nek csak együtt lenne esélye.
Ez az a helyzet, amiben még ellenzéki részről is egyetértés övezte a kormányfő nyilatkozatát. már hogy ellenséges a lépés, ezt az egységet értelemszerűen üdvözölte a magyar olajvállalat. Az ÖMV viszont, a szóvivője viszont a Dow Jones amerikai hírügynökségnek azt mondta, az osztrák cég nem indított ellenséges felvásárlási akciót, nem történt más, mint bejelentették a 8,6%-os MOL részvény vásárlást és a két társaság közötti, idézem, szorosabb együttműködésről párbeszédre invitálták a magyar vállalatot. A MOL vezetősége ezt elutasította, elhárította. Itt tartunk ma este, és ez jön majd még részletesebben az estében. Átvizsgálják a 90-es évek olajszőkítési ügyeiről keletkezett dokumentumokat, és amit lehet, azt nyilvánosságra hoznak. A kormány egy munkacsoportot hozott létre a rendvédelmi szervezetek képviselőiből, és 80 ezer oldalnyi dokumentumot kell átnézniük.
A Nemzetbiztonsági Hivatal, az Igazságügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Rendőrség, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata, valamint a Vám és Pénzügyőrség képviselői csütörtökön kezdik meg az 1998 és 2002 között keletkezett és titkosnak minősített irat átvizsgálását. A munkacsoport két hónapot kapott a 80 ezer oldal átvizsgálására. A kormány szóhívő szerint az olajügyek dokumentumainak nagy részét a Fidesz kormány titkosította vagy megsemmisítette.
Az Orbán kormány időszakában valóban történt ilyen, ez jelentős mennyiségű iratot jelent, pontosan nem tudjuk egyelőre, hogy milyen mennyiségű irat megsemmisítésével állunk szemben.
A Fidesz szerint a kormány azért vizsgáltatja át pánikszerű gyorsasággal az olajügyekkel kapcsolatos dokumentumokat, mert sajtóhírek szerint Gyurcsány Ferenc is belekeveredett az olajügyekbe.
Érthetőek a kormány kapkodó és zavarodott nyilatkozatai, hiszen több sajtóhír is arról szólt, hogy egy Gyurcsány Ferenc érdekeltségi körébe tartozott cég is a hatóságok látókörébe került az olajügyek kapcsán.
Az ügyet kirobbantó újságírónő elismerte, hogy kapcsolatban áll a 90-es évek olajügyeinek egyik szereplőjével, akit csak azért nem állítottak bíróság elé, mert elévült az ügye. Az újságírónő állapota egyébként tovább javult, várhatóan a jövő héten hazamehet a kórházból.
A kormányzati ellenőrzési hivatal felülvizsgálja azokat a civil szervezeteket, amelyek állami támogatást kaptak 1998 és 2006 között. Bár azt hivatalosan nem erősítették meg, a híradó úgy tudja, az ellenőrzés kiváltó oka, hogy a héten kiderült, a Bács-Kiskun megyei főügyészség különösen nagy hátrányt okozó csalással gyanúsít több fiatal szocialista politikust, akik az alapítványokon keresztül kapott támogatást nem arra költötték, amire elnyerték a pénzt. Az ellenőrzés az Orbán kormány idejére is kiterjed, mint a kormány szóvivő mondta, azért, mert akkor változott meg a civil szervezetek támogatásának rendszere. Van értelme tovább tárgyalni, ezt mondta a híradónknak több biztosító cég vezetője, miután az egészségügyi minisztériumban egyeztettek a több biztosítós rendszerről. Horváth Ágnes miniszter szerint van érdeklődés, de az már most látszik, hogy a menedzsment jogok, vagyis a pénztárak irányítása lesz az egyik legfontosabb kérdés, vagyis hogy mennyi beleszólást tudnak kiharcolni maguknak, és itt nem tulajdonról van szó, a magáncégek.
Sokszor nyílt és csukódott ez az ajtó 3:30 tájékán. Vezető biztosító társaságok vezetőit hívták a minisztériumba tárgyalni az új biztosítási modellről, amelyről vasárnap állapodtak meg a koalíciós pártok.
Egyelőre a hírekből tájékozottam, aztán majd meglátjuk, hogy részleteiben mi fog következni.
Én alapvetően tájékozódni jöttem, tehát én igaziból keveset tudok ehhez hozzászólni.
Akiket kérdeztünk, nagyjából ezt mondták, vagyis, hogy szinte semmit nem tudnak, de akarnak, és azt, hogy elvi érdeklődés van, sőt.
Én is azt gondolom, hogy nagyon nagy az érdeklődés, mind a biztosítótársaságok Magyarországon jelenlévő biztosítók részéről, mind pedig én azt gondolom külföldi tőkebefektetők részéről is.
Az érdeklődés az üzletkötéshez persze még kevés, sok részlet még nem ismert, van, ami csak nyár végéig dől el. Talán ezért sem volt túl hosszú a megbeszélés. Röviden, a vasárnapi döntés részleteit ismertették. Így arról, hogy január 1-től megalakulhat 5-7 pénztár, amelyekben a többségi tulajdon, vagyis 51% az államé lenne, a többi a magánbiztosítóké.
Mi legyen az a munkamódszer, amivel el tudjuk érni, hogy valóban megszülessenek a jogszabályok?
A miniszter szerint tehát most annyi dőlt el, hogy hogyan egyeztessenek tovább. De az már látszik, hogy a biztosítók egyik fő kérdése, hogy milyen beleszólást tudnak kiharcolni maguknak a megalakuló pénztárak vezetésében.
Itt a azért nagyon egyértelműen kirajzolódott, hogy a menedzsment jogok terén kellenek még majd további egyeztetések.
Az ellenzéki pártok véleménye továbbra sem változott, ellenzik a magánbiztosítók megjelenését, így a többbiztosítós modellt.
A többbiztosítós modellről tárgyal az MSZP elnöksége a Heves-megyei Noszvajon. A két koalíciós pártelnök múlt vasárnap jelentette be, hogy a pártok vezető testületeinek el kell fogadniuk a hétvégén körvonalazódó kompromisszumos javaslatot, és ezek után írják alá most vasárnap a két párt megállapodását. A kétnapos elnökségi ülésen beszélnek arról is, hogy miként bővítsék a koalíciós megállapodást. A részletekről várhatóan holnap adnak tájékoztatást. Pápa-pátriárka találkozó lehet Budapesten. Jön még a részlet, és nézzük, mi lesz még a híradóban. Röviden. Kevés az átültethető vese Magyarországon. 800-an válnak új szervre, jóval többen, mint korábban. És régészeti szenzáció, megtalálták az ókori Egyiptom legjelentősebb női uralkodójának múmiáját. Véget ért egy korszak. Több mint 10 év után Tony Blair brit kormányfő benyújtotta lemondását a királynőnek. A Magyarországon is népszerű politikus közel-keleti béke közvetítő lesz. Az Unió, az ENSZ, az Egyesült Államok és Oroszország térségi külön megbízottja. Sajtóértesülések szerint az új kormányfő Gordon Brown várhatóan előrehozott választásokat kezdeményez majd, hogy megerősítse helyzetét.
Egy korszak vége. Tony Blair délután 3 körül érkezett a Buckingham palotába, és 10 év kormányzás után átnyújtotta lemondását a királynőnek. A kormányfő jaguárját több százan várták a palotánál, a brit közszolgálati televízió pedig helikopterrel követte a kocsit. A költöztető munkások ugyancsak a kamerák előtt már órákkal korábban megkezdték a kormányfő és családja holmiának elszállítását a brit miniszterelnöki rezidenciáról a Downing Street 10-ből. Blair ma még utoljára részt vett a szokásos heti kérdések és válaszok félóráján a londoni törvényhozás alsóházában. Azt mondta, tudja, hogy sokan úgy gondolják, fölöslegesen tette ki veszélynek a brit katonákat Irakban és Afganisztánban, de ő sosem fog ezzel egyetérteni. Blair több mint 10 évet töltött a Downing Street-en. Egymás után 3-szor vezette győzelemre a munkáspártot, ez előtte még senkinek sem sikerült. Legtöbben viszont nem csak a sikerekre emlékeznek majd, hanem arra is, hogy Blair volt az, aki belevitte az országot az iraki háborúba. Blairt kényszerzubbonyban kellett volna elszállítani a zárt osztályra, aztán Hágába, ahol felelnie kellene a háborús bűnökért, mondja ez a tiltakozó. Ez a nő viszont úgy véli, Blair nagyon jó munkát végzett, ugyanakkor ideje már váltani, és Gordon Brownból is remek miniszterelnök lesz. Nem sokkal Blair után az utód Gordon Brown is megérkezett a Buckingham palotába, hogy átvegye a kormányalakítási megbízást az uralkodótól. Brown korábban nagy többséggel választották meg a munkáspárt élére. A kormányfőváltás vélhetően nem jelent majd jelentős változást a politikában. Sajtóértesülések szerint ugyanakkor Brown azt tervezi, hogy egy éven belül előrehozott választásokat ír ki, hogy így erősítse meg mandátumát.
Szócsata és valóságos karikatúra háború zajlik Lengyelország és Németország között az uniós csúcs után. Kormánypárti és ellenzéki német politikusok egyaránt ízléstelennek nevezték, hogy egy konzervatív lengyel hetilap címlapján Angela Merkel német kancellár fedetlen keblekkel látható, amint a lengyel állam és kormányfő Kaczynski ikreket szoptatja. A lengyel miniszterelnök viszont a németeket bírálta, szerint a 30-as évek nemzeti szocialista Németországához hasonlóan viselkednek, és ezt Európának meg kell állítania. Brüsszel, Nika György élőben. Szervusz Gyuri. Hát kemény szavak. Az Európai Parlamentben ma Angela Merkel értékelte a csúcsot, összegezte az elhangzottakat, az eredményeket. Szóba hozta ezeket a bizonyos karikatúrákat és a lengyeleket.
Merkel asszony elbúcsúzott az Európai Unió soros elnökségétől, de diplomatikus volt, és nem hozta szóba sem a karikatúrákat, sem konkrétan nem nevezett meg országokat, egyértelműen sikerként értékelte a csúcsot, elismerve azt természetesen, hogy sikerülhetett volna jobban is. A hozzászállók azonban már nem voltak ilyen diplomatikusak, és kiemelték, hogy Lengyelország mellett Anglia is meglehetősen komoly akadály volt, majdnem, hogy megakadt az unió torkán. A lengyeleket minden esetre megint bírálták amiatt, mert a II. Világháború sérelmeiket, áldozataikat, hogy úgy mondjam, szavazatokra akarták váltani. Sőt, volt olyan Európa parlamenti vezető képviselő, aki azt mondta, hogy nem lehet azt a tehenet levágni, amelyet meg akarok fejni. De Blair, az előbb említett Blair miniszterelnök is kapott, róla pedig azt mondták, hogy rosszabb, mint a legrosszabb lengyel ikerpár. Szóval Lengyelország és Anglia kapott ma eleget, de alapvetően minden felszólaló dicsérte a csúcs eredményeit, és a mai naphoz tartozik, hogy az Európai Néppárt bejelentette a Fideszen keresztül, hogy Antal Józsefet javasolják az egyik új épület elnevezésére. Úgy tudom, hogy a szocialistáknak megvan a válaszuk, de ez nem hivatalos, Willy Brandt.
Gyuri, egyelőre ennyit, köszönjük szépen. 500 hektárnyi erdő épp Franciaország déli részén, több mint 1000 turistát kellett kimenekíteni a kempingekből, legalább 600 tűzoltó próbálja oltani a lángokat, egyelőre hiába, mert a tűz tovább terjed. Valószínűleg egy eldobott cigarettacsik miatt gyulladt ki az erdő.
Hiába a határozott utasítás, a lángoknak nem lehet útját állni. Oltanak a földről és a levegőből is. Már összesen 600-an. Mégis egyelőre legalábbis úgy néz ki, reménytelen a küzdelem. A tűzoltók szerint egyetlen cigarettacsik elég volt ekkora pusztításhoz. A környék diákszállójának hallja zsúfolásig telt. Ide telepítették át ugyanis ideiglenesen a Roquebrune-sur-Argency kempingek lakóit. A tűzben megsérülteket a vörös keresztesek látják el. A nyaralók még nem tudják, meddig kell itt maradniuk, és hogy egyáltalán folytathatják-e a vakációzást.
Meghalt Domokos Géza, a közismert író, szerkesztő, politikus, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség első elnöke volt. Domokos Géza 79 éves korában Marosvásárhelyen hunyt el. Egy olasz hetilap szerint találkozóra készült 16. Benedek pápa és 2. Alexi pátriárka, méghozzá itt Budapesten. A lap azt írta, ezért is utazott Moszkvába Erdő Péter bíboros. A találkozó történelmi jelentőségű lenne, az egyházak szakadása óta ugyanis nem találkozott egymással a katolikus és az ortodox egyházfő. A katolikus püspöki konferenciánál azt mondták, nem tárgyaltak a találkozóról.
Ezek a képek június 14-én készültek Moszkvában, II. Alexi pátriárka és Erdő Péter bíboros találkozóján. A megbeszélésről szóló hivatalos beszámolók szerint nem volt szó az egyházfők találkozójáról. Együttműködésről az ortodoxok és a katolikusok között azonban igen. Erdő Péter szerint ez azért fontos, mert meg kell újítani és erősíteni a keresztény értékeket Európában. A vallástörténészek szerint az egyházak közeledésének a világpolitikára is nagy hatása lenne. Enyhíthetné a feszültséget Oroszország és a NATO országok között.
Abban reménykednek sokan, hogy abban az esetben, hogyha az orosz ortodoxia a római katolicizmussal ismét egyesül, vagy ismét legalábbis közeledni fog egymáshoz, akkor ezek a geopolitikai ellentétek és a kölcsönös bizalmatlanság légköre is oldódni fog.
A találkozónak azonban ellenzői is vannak. Szerintük ezzel megnövekedne az orosz befolyás Európában, a másik részről pedig éppen attól félnek, hogy az európai világiasabb gondolkodás tönkreteszi az ortodox értékeket. 1054-ben szakadt szét a katolikus és az ortodox egyház, vezetőik azóta soha nem találkoztak egymással. II. János Pál idejében azonban már felmerült a pápa és a pátriárka találkozója, szintén magyar közvetítéssel. Ezt II. Alexi végül lemondta.
Jövőre a világ népességének több mint a fele városlakó lesz. Erre hívja fel a figyelmet az ENSZ legújabb jelentése, amely szerint a változás komoly gondokkal járhat a világ nagyvárosaiban. Várhatóan nő a környezetszennyezés, a nyomor, illetve a feszültség a szegények és a gazdagok között. Magyarországon eközben éppen ellenkező folyamat zajlik, egyre többen költöznek ki a városokból.
Arcvédő maszk a koszos levegő ellen.
Sok ázsiai nagyvárosban enélkül már elképzelhetetlen az élet. És a szmog csak egy a rengeteg problémából, amelyet a lakosság városokba áramlása, azaz az urbanizáció okoz. Az ENSZ legújabb jelentése szerint 2008-ban a népesség több mint fele, azaz 3,3 milliárd ember él majd városokban. Afrikában és Ázsiában a vidéki nyomorból menekülnek a városokba. Európában viszont éppen ellentétes folyamat zajlik, és egyre többen költöznek ki a nagyvárosokból. A rendszerváltás óta Budapest lakossága csaknem 320 ezer fővel csökkent. Ez részben a magyar népesség fogyásával indokolható, másrészt azzal, hogy sokan, főként a tehetősebbek, a Budapest környéki településekre költöznek.
Az elővárosi övezet tulajdonképpen a kiürülő városokat, mint egy élősködő zóna veszi közre.
Az ilyen élősködő zónák lakói ugyanis élvezik a városok minden előnyét, szolgáltatását, de az adót mégsem ide fizetik.
A nagyvárost olyan súlyos következmények érik, mint elveszíti a népességét, előregszik a bennmaradó népesség, megnő a társadalmi szegregáció.
Tehát megjelennek a felújított, gazdag városrészek és az úgynevezett gettók. Szakértők szerint a folyamatot csak úgy lehet megállítani, ha az állam parkosítással, a közlekedés fejlesztésével és a közbiztonság javításával kedvet csinál az embereknek ahhoz, hogy a nagyvárosokban éljenek.
Nincs vese, kevés az átültethető szerv. Az év első felében fele annyi beteg kapott új vesét, mint korábban. A tapasztalatok szerint a kórházak sem mindig jelentik, ha van náluk felhasználható szerv. A Magyar Televízió tematikus hét sorozatában most foglalkozik a szervátültetésekkel, szóval a héten több műsorban is hallhatnak erről.
Kálium bevitel.
Hortobágyi László 8 éve vár vesére. Egyszer már kapott új szervet, de az csak 3 évig működött. A heti 3-szori dialízis meghatározza egész családja életét.
70-80%-os ellenanyag van a szervezetemben, ami a transzplantációt sajnos nem segíti elő, úgyhogy ezáltal biztos, hogy sokkal nehezebb nekem, mint másnak, akinek még idáig nem volt donációja. Úgyhogy ezért talán ezért is van ez a 8 év.
Hortobágyi Lászlón kívül még körülbelül 800-an várnak új vesére Magyarországon. A transzplantációs alapítvány szerint a kórházak nem mindig jelentik, ha van náluk átültethető szerv.
Egy ilyen Magyarország nagyságrendű országban minimálisan 350 donációra alkalmas agyhalott lesz. És ezzel szemben azt hiszem, hogy 180 volt talán a legtöbb éves donor jelentés.
Pécsett van a legfiatalabb transzplantációs központ, a hetekben végezték el az 500. műtétet. Az idén azonban harmadára csökkent a vese átültetések száma.
A donációk számának csökkenése okozta leginkább a szervátültetések számának átmeneti csökkenését. Ez az év első 3 hónapjára volt szerencsés módon csupán igaz.
A beteg hozzátartozói ritkán ajánlják fel egyik szervüket. A donor jelentő kórházak negyede pedig évente csak egy szervet ad. Többségük azonban egyet sem.
Figyelmeztető lövéssel fékeztek meg a rendőrök egy férfi délelőtt Pápán a bíróság előtt. A vállóperes tárgyalás után a férj késsel támadta feleségére, az asszony és egyik kísérője is megsérült. A férfi a helyszínre érkező rendőröket is megtámadta, és csak a levegőbe leadott figyelmeztető lövéssel tudták megfékezni, majd őrizetbe venni. Beismerő vallomást tett a tegnapi összödi lövöldözéssel gyanúsított német férfi. Ott van a Balatonnál kollégánk Csorba Viktória. Szervusz, Viki! Alig ha tehetett mást az illető, de mit mondott, mire hivatkozott a gyanúsított?
Jó estét kívánok! A vagyonmegosztáson veszett össze volt élettársával és annak új barátjával. A férfi és a horvát férfi és a nő egyeztetni ment a tanyára. Úgy volt, hogy másnap az önkormányzatnál találkoznak, hogy megbeszéljék pénzügyeiket. A nőnek és a német férfinak ugyanis közös vállalkozása volt. Valamint azonban összevesztek össze és verekedtek. A nő és barátja autóval próbált elmenekülni. A német férfi ekkor lőtt utánuk. A nő barátja a helyszínen meghalt, a nőt még mindig kórházban ápolják, csak úgy, mint a lövöldözőt, akit időközben őrizetbe vettek.
Viki, köszönjük, a híradó után pedig jön a balatoni nyár. Régészeti szenzáció Egyiptomban azonosították Hatshepszut királynő múmiáját. Szakértők szerint Tutanhamen fáraó temetkezési helyének megtalálása óta ez a legnagyobb felfedezés. A sírt egyébként ugyanaz a régész, Howard Carter fedezte fel, aki rábukkant Tutankhamen sírjára is.
A két múmia közül az egyik Hatshepszut királynő, másik a dajkája. Az uralkodónőt egy fogszilánk alapján azonosították. Egyetlen őrlőfogd alatt kámult, hogy megtaláltuk a királynő múmiáját. Ezzel szemben az apjáinak vélt holttestről kiderült, hogy valaki másé, mondta a régészeti hatóságok vezetője. A fogszilánkot egy 1881-ben felfedezett temetkezési edényben találták, de csak most jöttek rá, hogy kié. A kutatók szerint a darab tökéletesen illik egy a múlt század elején talált múmia állkapcsába. A régészeket sokáig megtévesztette, hogy az uralkodónőt a dajkája sírjába temették. Így a dajka maradványairól feltételezték, hogy ő volt a királynő.
Nézzünk bele az esti kínálatba, legalábbis az Este című műsor erejéig 21.45-kor, tehát 3.10-kor. Déványász Gergővel, szavaz Gergő, ÖMV MOL ügyre már utaltam, mi még?
Jó estét kívánok! Igen, ne cseréljük fel a sorrendet, mert mi is a MOL-lal kezdjük, mert mi is azt tartjuk a legfontosabbnak. De nagyon röviden kellene összefoglalnom, hogy mi történt a MOL-lal, csak annyit mondanék, hogy a nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Az osztrák ÖMV ugyanis néhány nap alatt nem kevesebb, mint 1 milliárd eurót fektetett a MOL-ba, ha egyáltalán osztrák volt a befektető. Egyre többen állítják ugyanis, hogy az ÖMV akciója mögött az orosz Gazprom állhat. Összeesküvés vagy egyszerű gazdasági manőver, ezt fogjuk boncolgatni. A másik fontos témánk a szervátültetés, illetve a szervátültetések. Azt próbáljuk megtudni, mi lehet annak az oka, hogy Magyarországon a szervátültetések átlagosan csupán 22 évvel hosszabbítják meg a betegek életét. Az Egyesült Államokban ez a szám 56 év. Ez egyik legérdekesebb adat, jól figyeljenek, Magyarországon az átültethető szívek 93%-a valahol elvész a rendszerben. A távirányítót nyugodtan eltehetik, este 15 órával korábban, tehát 3.45-kor kezdünk.
Köszönöm, szevasz, és még egyszer a legfontosabbak. Ellenséges és barátságtalan lépésnek minősítette a kormányfő és az ÖMV felvásárlási szándékát a MOL iránt. 80 ezer oldal, átvizsgálják az olajszűkítési ügyek dokumentumait, és amit lehet, nyilvánosságra hoznak. Véget ért egy korszak, több mint 10 év után Blair brit kormányfő benyújtotta lemondását a királynőnek, és 500 hektárnyi erdő ég már Franciaország déli részén, több mint 1000 turistát kellett kimenekíteni. Balatoni nyársport időjárás. Lesz még híradó, és én köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, szép estét kívánok!